köszöntjük kedves minnyájukat. Hála legyen az Úrnak, hogy együtt lehetünk ennek az evangelizációs sorozatnak már az elején. Mai alkalommal volt még pár tennivaló, és volt egy kicsit alkalmam elcsöndesedni, itt a kedves fotelomban ültem, és a következő igét kaptam az Úrtól, amellyel szeretném elindítani ezt az evangelizációs sorozatot. Ha ilyenkor együtt vagyunk, akkor nagyon sokszor elhangzik ilyen felszólító mondat, hogy most aztán erősödjünk meg, és legyen áldás az alkalmon, és annyira megbékítő, amit Isten nekünk üzen Ézsaiás proféta könyvéből. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléli célját, amiért küldtem. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm Sevők János tiszteletet, Surat, kedves szeretteit, és valóban legyen úgy, amit az Úristen megígér, mint egy természeti rend az, ahogy a hó és az eső megöntözi a földet, ugyanúgy legyen áldás a mi alkalmunkon. Nagy szeretettel köszöntünk, és hálásak vagyunk, hogy itt vagy közöttünk.
Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a kedves testvéreket. Örülök, hogy újra itt lehetek, itt lehetünk, hiszen nem ez az első alkalom, hogy együtt figyelünk az Úrnak az igéjére. De mielőtt az igét hallanánk, énekkel készüljünk. A 23. Zsoltár mind a három versét énekeljük el. Az Úr én nékem őriző pásztorom.
Yes, sir.
Maradjunk a helyünkön, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban megköszönjük az igét, amellyel elmondod nekünk, hogy a te igéd az nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a munkáját bennünk és köztünk. És ezért hálás a szívünk, de kérjük azt, hogy Szent Lelked által tedd a mi szívünket jó talajjá, ami befogadja azt az ígét, azt a vetőmagot, hogy gyümölcsöt teremhessünk a te neved dicsőségére. Te látod, Urunk, hogy mi van a szívünkben, hogyan érkeztünk ide, és kérünk, készítsd el számunkra azt az üzenetet, amire itt és most szükségünk van, ami által meg akarsz szólítani, ki akarsz mozdítani minket, elindítani feléd, mert arra van szükségünk, hogy elinduljunk feléd, és átéljük a te jelenlétedet, átéljük, hogy te valóban itt vagy, ahogy ígérted, hogy ahol a te nevedben jönnek össze, te ott vagy közöttük. És Uram, mi most érted jöttünk. Érted, Úr Jézus Krisztus, aki mindent odaadtál ott a Golgota keresztjén. Nem sajnáltad az életedet, értünk. Mert meg akartál menteni. Azt akarod, hogy életünk legyen, és bővölködjünk a kegyelemben. Bővölködjünk benned és általad mindenben, ami előre visz minket a tanítványságban, ami által növekedhet a hitünk a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, hogy most így tedd áldássá, élettél a te szavaidat a számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjét a 23. Zsoltárból hallgassuk meg, mind a 6 verset. Tehát Isten igéje most a 23. Zsoltár első versétől így szól. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződés botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal. Csordulték van a poharam. Bizony, jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján. És az Úr házában lakozom hosszú ideig. Kedves testvérek, ahogy erre az alkalomra készülődtem, és kerestem azt az igét, amelyen keresztül várom és várjuk az Úrnak az üzenetét, hát elég nehezen találtam meg többféle elsősorban újszövetségi történetben gondolkodtam, és hát hogyha ha evangelizáció, akkor annak újszövetségi igének valamilyen történetnek kell lenni. És aztán az Úr úgy vezetett, hogy a Zsoltárok könyve jött elém, és ebből is három Zsoltár. Ugye a 22., 23. és a 24. És aztán megláttam, hogy jó a Zsoltárokkal foglalkozni, mert egyrészt ugye a Zsoltárok könyve az Úr Jézusnak is az ima könyve volt. Ugye ezt használta az életének egy-egy nehéz pillanatában, hiszen a pusztában is. Ebből idézett a kísértőnek, igaz, a kísértő is ismeri, és ő is. Ebből idézett Jézusnak, erre hivatkozott, illetve a Golgotai kereszten is. Ugye, amikor értünk adja az életét, akkor szintén egy Zsoltárnak a szavaival imádkozik, és teszi aztán lelkét az Atya kezébe. Tehát Zsoltárok fontosak, hiszen ugye tudjuk, hogy imádságok, úgy is használjuk, hogy az Úr azért adta, hogy ezeket olvassuk, imádkozzunk általuk, segítsenek minket kapcsolatba kerülni Istennel. Másrészt a Zsoltárok az Istennek az igéje, szava. Sokszor úgy megszoktuk, hogy a Zsoltárok, hát az csak imádság. Ugye belekerült a Bibliába, mint Dávid és más szerzőknek az imádsága, de ez Istennek a szava. Ezen keresztül is szól hozzánk, és ad üzenetet, akarja az életünket formálni, és ezért is gondoltam, hogy jó lesz, hogyha Zsoltárt hozunk. Másrészt ugye a Zsoltárok elénk hozzák, hogy a szerzőknek az a személyes hitből fakadó Isten kapcsolatát. Tehát a Zsoltár azt hozza elő, hogy aki itt imádkozik, akinek a szívéből mindez felfakad, az élő kapcsolatban van az Úrral. Hát testvérek, ez a lényeges, hogy legyen élő kapcsolatom az élő Istennel. Imádság, igeolvasás és engedelmesség által. És ahogy most figyelünk a Zsoltárokra, ugye elmondtam, hogy a 22., 23. és a 24. Zsoltár az, amit hoztam, és a 23. Zsoltár kerül sorra a mai napon. Talán fölmerül bennünk, hogy hát miért van ez a sorrendcsere. Ha a Bibliában úgy jön egymás után, 22, 23, 24, akkor most miért úgy jön, hogy 23, 22 és 24? Nem azért, mert hát éppen ilyen kedvem van, és valami rendkívülit akartam hozni, hanem azért, mert vannak teológusok, akik ezt a három Zsoltárt úgy nevezik, hogy Szentvics Zsoltár. Szentvics Zsoltár. És hogyha ezt úgy figyeljük, akkor hát jó arra gondolni, hogy a szendvicsről, ugye mi jut eszünkbe az étkezés, hogy Isten lelki szendvicset, útravalót akar most nekünk adni. Ugye ezzel készüljünk egyrészt adventre, másrészt pedig az életünk mindennapjaira. Ugye a mesékben nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a legkisebb fiú, mikor elmegy otthonról szerencsét próbálni, akkor az édesanyja hamuba sült pogácsát ad neki, hogy nehogy kidőljön az úton. Hát Isten sem, mondja, még gyengébb, mint egy édesanya, sőt, ugye Ézsaiás könyvében még olyat is mond Isten, hogy fölteszi a kérdést, hogy elfeledkezhet-e gyermekéről az anya. És mit mond? Ha elfeledkezne is. Mert sajnos van ilyen, ugye? Hogy elfeledkezik az anya. Erről ugye azok a kórházak tudnak beszélni, ahol kint vannak a újszülött csecsemőknek az inkubátorok. Ugye megszüli az anyuka, és ott hagyja a gyermekét. És mit mond Isten? Ha az anya elhagyna is, ott hagyna is, én nem feledkezem el rólad, és nem hagylak el téged. Hát nem csodálatos üzenete ez az igének, a Bibliának. Tehát így ad Isten útravalót a számunkra. Hova kell az útravaló? Hát nem megyünk mi sehova, igaz? Nem megyünk mi sehova. Esetleg eljövünk az Isten tiszteletre, aztán haza. Vagy vannak, akik még ugye a munkába. Hát mire az útravaló? Lelki útravaló? Hát ugye az ige arról beszél, hogy aki az Úr Jézus követi, aki átadta neki az életét, az rálép a keskeny útra, amely által az életre, az örök életre, az üdvösségre haladunk. És bizony ezen az úton szükségünk van táplálékra, erőforrásra. De ide nem lehet kikondizni magunkat, hanem itt lelkileg kell ugye felkészülni. Mert lehet valaki fizikailag nagyon erős, jól képzett ember, de az Isten útján nem biztos, hogy helyt tud állni. Gondoljunk csak Saul királyra. Hát milyen nagyszerű srác volt, ugye? Azt mondták, hogy egy fejjel magasabb, mint a többi, szuper lesz királynak. És amikor ugye a filiszteusok fölvonulnak, és ott van Saul a szuper király, egész hadserege, sőt, Dávidnak a szuper testvérei. Ugye, amikor meglátja az elsőt, Sámuel, amikor Isten oda küldi, azt mondja, ez lesz a király. Hát milyen délceg. És mit mond Isten? Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt, ami a szívben van. És mert jó ezt hallani, ugye? Isten azt nézi, ami a szívben van. De ez veszélyes is. Mert mit lát most a szívünkben? Látja azt, ami most van az én szívemben. Hogy vagyok én itt? Érdeklődéssel, vágyakozással, szomjúsággal? Vagy, hát meghirdették ezt az alkalmat, nem mondják, hogy nem megyek el, meg nehogy az a lelkész, az hú, de kevesen vannak. Elmegyek, legyünk többen, vagy azért, mert átélem, hogy nekem van szükségem az Úrral való kapcsolatra. És ugye ott vannak ezek a deli vitézek, a harctéren, de a filiszteusok léptek egy váratlant, és ugye a szuper katonájukat kiküldték, Góliátot, és azt mondja a filiszteus király, hogy ne öntsünk fölöslegesen vért, minek pusztítani egymást. Még tanulhatnának is a maiak tőlük, ugye? Minek öntsünk fölöslegesen vért. És a szuper katonát, a szuper fegyvert veszik elő, de hát ebben a maiak is partiban vannak, mert ők is már a szuper fegyvereket veszik elő, ugye? Bedobjuk, ez lehetetlen megállítani. Lehetetlen, ugye? Mondta Putyin, lehetetlen. Az új szuper rakétáját, lehetetlen. Tehát úgy látszik, nem ismeri az ígét, ugye, ami azt mondja, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. No, ott van ez a szuper hős, Góliát, és senki nem mer vele kiállni. Senki. A király, Saul sem. Hiába van, hiába egy fejjel magasabb, hiába képzett katona. Hiába vannak jó fegyverei. Nem mernek kiállni, ugye, Góliát ellen. És jön Dávid. És milyen érdekes, hogy Saul még mindig úgy gondolkodik, hogy hát igen, ezen az úton, az ellenséggel szemben csak is a mi fegyverünkkel lehet győzni, és beöltözteti Dávidot. És azt mondja Dávid, hogy én ezt nem tudom használni, de van nekem fegyverem. Ugye majd ezt mondja Dávidnak, hogy vagyis Góliátnak, ugye, hogy te pajzsal, karddal, lándzsával jössz ellenem. De én a seregek urának, az én Istenemnek a nevében megyek ellenem. Hát nekem olyan fegyverem van, ami senkinek. Az Úr neve. Igen, testvérek, az Úr neve a legnagyobb hatalom. Az Úr neve az egyetlen név, a Jézus Krisztus neve, aki által üdvözülhetünk. Nincs más név. És ez az egyetlen név, akiben van nekünk segítségünk, reménységünk, és mindezt az Úr adja nekünk az ő igéjében, az ő útravalójában. És az, hogy ő útravalót ad nekünk, az azt is jelenti, hogy fontos számunkra az ő igéje. Hogy éljünk vele minden nap. Vegyük elő, olvassuk. Na de hogy kerül a 23. Zsoltár előre? Hát úgy, hogy ugye egy szendvicsről beszélünk. A szendvicsnek van egy előlapja, hátlapja, és van egy, benne egy töltelék. És a 22. Zsoltár az előlap, ami szól a keresztről, a megváltóról, a hátlapja. A 24. Zsoltár, ami pedig szól a koronáról, szól a királyról, és a középső, a 23. Zsoltár, vagyis a töltelék, az pedig ugye szól a pásztorbotról, a pásztorról. És hát miért jön előre a 23. Zsoltár? Azért, mert mi olyan jó gyerekek vagyunk, akik egy szendvicsből mindig a lényeget veszik ki, ugye? Ha rántott hús van benne, akkor kikapják, ugye, és azt tömik be, azzal kezdik. Bár olyan is van, aki a húst hagyja utoljára, ugye, előre megeszik mindent, köretet, savanyúságot, és a húst hagyja utoljára, ilyen is van, de általában ugye a töltelékkel szoktuk kezdeni, hát így kezdjük, ugye a 23. Zsoltárral. Hiszen jó a jó pásztorról hallani, jó arról, hogy az ige elmondja, bizonyságot tesz arról, hogy az Úr pásztor, pásztor azoknak, akik rábízzák az életüket, akik elindulnak őt követni. Különösen ebben a világban, ugye, már emlegettük itt a katonai erőforrásokat, ugye, amikor rengeteg félelem vesz minket körül, ugye, napról napra azzal biztatnak minket, hogy már világháború lesz, már atomháború lesz, ugye, tehát ez a sok pozitívum, ami körülvesz bennünket, kell, hogy afelé vigyen, hogy keressünk egy biztosabb pontot, és ez a biztos pont az Úr a mi életünkben. Az a biztos pont a pásztor, akire lehet számítani, akiről tudjuk, hogy nem hagyja cserben az övéit, sőt, az életét adta a juhokért. Tehát nekünk egy olyan urunk van, aki az életét adta értünk, és de jó, hogyha ez úgy eljut a szívünkig. Mert annyit halljuk, ugye a keresztről állandóan, mit tett Jézus, de megrendített ez már engem egyszer is. Belerendültem már, hogy az élő szent Isten az ő fiát odaadta keresztre, értem? Holott nekem lenne ott a helyem? Úgy megrendített ez már, hát Uram, ott nekem kellett volna lenni. És te meghaltál helyettem, ott a kereszten, hogy én ne menjek ítéletre. Mert ha nem rendülök meg ezen, az nem hoz változást az életembe, akkor sokat nem jelent a számomra. Akkor hallom, de igazán az életemben nem hoz változást. Jézus azért halt meg, hogy változás legyen az életünkben. Persze mondjuk van változás, mert hogyha visszatekintünk arra, hogy például hogy éltünk 89 előtt, és hogy élünk most, az hú, mennyi változás. Rengeteg változás. El se tudtuk képzelni, ugye egy 35 évvel ezelőtt, 40 évvel, hogy olyan dolgok lesznek, mint ugye ma. Ugye ki álmodott még okostelefonról, számítógépekről, laptopról, arról, hogy oda mehetünk, ahova akarunk. Ki álmodott arról? Vagy az dolgozik, amit akar, és azt tanul, aki akar, meg akinek van rá, ugye, képessége, ki gondolta. Tehát sok minden ugye változott, de igazi változás nem ment végbe. Ugye persze rendszereket lehet cserélni, széktáblát le lehet verni, föltenni egy másikat. Csak az a kérdés, hogy mi ott belől változtunk-e a szívünkben, hogy az életünk változik-e, hogy más ember lettem-e. És mondjuk erre szabad is válaszolni magunkba, hogy más ember vagyok-e, mint évekkel ezelőtt. Tehát, ugye Dávid ír a pásztorról, és mindezt úgy teszi, hogy ő is pásztor volt. Tehát van tapasztalata. Tudja, hogy egy pásztornak mi a feladata. Tudja, hogy egy pásztor hogyan viszonyul a nyájhoz. És amikor ez a zsoltár felfakad a szívében, akkor visszaemlékezik az ő gyermekkorára, arra az időszakra, amikor ott van a juhok mellett, és átéli, hogy ott is vele van az Isten. Tehát Dávid zsoltára így olvassuk, és azt jelzi, hogy ez Dávid szívéből fakad. Egy zsoltár fakad a szívéből, egy Istenről szóló ének, de mondhatnánk azt is, hogy felfakad a szívéből egy olyan élet, amire azt mondja Isten, hogy ez a Dávid szívem szerint való férfi. Mi fakad fel az én szívemből? Mi fakad fel a mi szívünkből? Az Úrról szóló vallomások? Mi fakad fel? Azt olvassuk János evangéliumában, a 7. fejezetben, az Úr Jézus egy nagy ünnepen feláll, és megszólítja az embereket, hogy jöjjetek, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hozzám jön, és iszik, annak a belsejéből élő víznek folyamai áradnak. Mi árad a szívemből? Élő víz folyamai, azt mondja, árad. Ugye valamikor megáradtak a folyók, és akkor elöntötték a mellettük lévő területeket, és amikor visszavonultak azok a területek, termésre alkalmasakká váltak. Vajon árad-e az élő víz a mi szívünkből is mások felé? Tovább jut-e az az áldás, amit egy-egy igei alkalmon kapok, vagy bibliaolvasás által lesz a részem, az tovább árad-e? Azt mondja Jézus, hogy élő víz folyamai ömlenek, áradnak. De elzárom az útját, vagy tovább engedem, hogy elérje mások életét, elérje mindazokat, akikkel egy fedél alatt lakok. Vagy azt mondom, ez csak az én dolgom? Vagy azt mondom, megismertem az Urat, tudom kicsoda, hát ismerjék meg ők is. Tehát mi árad belőlem? Milyen életforma árad belőlem? Látják-e, hogy én az Úrhoz tartozom? Az Úr az én pásztorom. Micsoda vallomás. Hogy az Úr az én pásztorom. Először is, hogy van egy Úr. Van egy élő Isten. Ugye, amikor kimondja Dávid ezt, hogy Úr, akkor ő valószínűleg úgy mondta, hogy Adonai. Ő arra az Istenre gondol, aki Mózesnek kijelentette magát az égő csipkebokornál. A vagyok Istenre gondol. Azt mondja, ő az én Istenem. Mivel ugye többször is harcol Izrael népe a filiszteusokkal, hát Dávid is tudja, hogy a környező népeknek bálványaik vannak, akikről azt gondolják, hogy azok hatalmas, valóságos istenek. Emlékezünk, amikor Éli főpap idején a filiszteusok legyőzik Izraelt, és akkor az izraelitáknak eszükbe jut, hogy van nekünk egy szövetségládánk. Vigyük ki a harcba, hogy megrémülnek a filiszteusok, hogy itt van az Isten. Hú, hát akkor, és akkor biztatják egymást, szedjétek jó össze magatokat, mert kemény küzdelem lesz, hát ez hatalmas Isten. De és akkor kiderül, hogy nem a láda jelenti a győzelmet, hanem az, amikor a nép megbánja a bűneit, elfordul a bálványoktól, elfordul az istentelen élettől, és odafordul az Úrhoz. Na majd akkor jön a győzelem. Akkor megtapasztalják, hogy tényleg élő Istenük van. És Dávid tudja, hogy az ő Istene élő Isten, hatalmasabb, mint a filiszteusok bálványa, vagy bármilyen más bálvány. És akkor megvallja, hogy én ezt az Istent megismertem. Testvérek, az Isten megismerhető. Megismerhető. Mert kijelenti magát nekünk. Elsősorban az ígéjében, de legteljesebben ugye az Úr Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Úgyhogy aki mikor azt mondja, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Aki engem hall, az hallja az atyát. Hát nem fantasztikus, hogy Isten így emberré lett, hogy találkozhasson velünk, és megismerhessük őt. Tehát Isten megismerhető, és Dávid is megismerte már akkor, amikor ő sokkal kevesebb lehetőséggel rendelkezett. Gondoljuk meg, nekünk már a teljes írás a kezünkben van. Ilyen fordítás, amolyan fordítás, sokféle formában, rengeteg igei alkalmat tudunk megnézni, meghallgatni. Hát soha nem volt ilyen világ, soha, mint most, hogy annyi igét hallgatunk, nézünk, amennyit csak akarunk, vagy olvashatunk. Hát visszaemlékszem, hogy amikor az én életemben is eljött az a pillanat, hogy elkezdtem keresni az Urat, elkezdtem keresni, hogy van-e valaki, aki tud rajtam segíteni, aki meg tud szabadítani a megkötözöttségeimből, aki új életet tud nekem adni. És nem úgy volt, hogy fölmegyek az internetre, keresek valamit. Még úgy sem, hogy hazamegyek és majd leveszek a polcról valamilyen evangéliumi iratot. Nem nagyon voltak könyvek, még a gyülekezetekben sem. Esett jó volt, ha lehetett egy Bibliát kapni, vagy egy-két iratot. Nem úgy volt, mint ma. De hogy most még egy civil könyvesboltban is lehet olyan irodalmat kapni, ami Isten felé tud minket segíteni. És jó, hogyha jól élünk ezekkel a lehetőségekkel. Ha élünk velük, mert nem tudjuk meddig. Nem tudjuk. Ne gondoljuk azt, ne ringassuk magunkat abba, hogy ahogy most élünk, ez így lesz mindig. Ne ringassuk magunkat abba, hogy hű, hát most az egyházaknak szabad útjuk van, támogatják is őket, ez így lesz mindig. Nem lesz így mindig. Sőt, lehet, hogy már nem sokáig lesz így. És addig kell élni a lehetőséggel, amíg nyitva van előttünk. Az Úr az én pásztorom. Tehát megvallja, hogy ő úgy ismerte meg Istent, mint pásztort. Lehet, hogy Dávidot megkérdezték a barátai, hogy te, hát annyit látunk téged imádkozni, hárfán, Isten dicsérni. Te ki az az Isten? Hát mondd már el nekünk, hogy ki az az Isten? Ki csoda neked az Isten? És akkor Dávid egyszerűen elmondja, pásztor. És arra gondoltam, testvéreim, hogy megkérdeznék tőlünk. A gyerekek mindig mentek a templomba. Azt mondjuk, Isten tisztelet van, meg az Istenről van szó, de ki az az Isten? Mit mondanánk? Hogy mutatnánk be az Istent? Mit tudnánk elmondani róla? Kicsoda ő? És Dávid nem csak úgy általánosságban mond valamit, hogy hát igen, ő pásztor, ezt hallottam a vasárnapi iskolában, annyit mondták ezt a történetet, és azt mondták, hogy az Isten pásztor. Azt mondja, az én pásztorom. Ez különbség. Különbség, hogy valamit el tudok mondani, mert megtanultam a KT-ba, vagy hallottam valamelyik tiszteletestől, és az, hogy én magam látom meg, hogy ki az az Isten. Én magam ismerem föl, hogy kicsoda ő. És el tudom mondani, hogy igen, ő én nekem a személyes Uram, a megváltóm. És Dávid ilyen személyesen vall Istenről, mint pásztorról. És ez fontos kérdés. Miért? Mit kell ebből olyan ügyet csinálni? Nem mindegy. Meg ez csak én rám tartozik, hogy mit mondok Istenről. Meg mit gondolok. De hát egyszer az Úr Jézus is megkérdezte a tanítványokat. Egyrészt arról, hogy kinek mondanak engem az emberek? Hát itt jártok, keltek, mit hallotok? Odafigyeltek arra, hogy mit mond a környezetetek rólam? És akkor elmondják egyik ennek, másik annak, egy prófétának a sok közül, és akkor Jézus odafordul hozzá, és ti kinek mondotok engem? Ti kinek mondotok engem? Ti, akik követtek, akiket elhívtam. Ti kinek mondotok? Mert ez a lényeg, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy hozzátartozunk, azt mondjuk követjük, mi kinek mondjuk őt? Kinek látom én őt? Mit tudok róla mondani? Van személyes tapasztalatom? Átéltem, hogy bemutatkozott az Isten a számomra? Még az életem egy nagy mélységébe voltam, és oda borultam imádságban az Úr elé, akkor megfogalmazódott bennem, hogy Uram, vagy olvasom az evangéliumban, hogy te miket tudsz megtenni, vaknak visszaadod a látását, leprást megtisztítasz, az ördögi megkötözöttet felszabadítod, feltámasztod a halottat, Uram, ezt ma is meg tudod tenni, velem is meg tudod tenni, és Uram, megláttam, hogy én vagyok a halott, és te vagy az élő. Ehhez csak annyi tartozik hozzá, hogy én előtte azt vallottam, hogy az Isten halott. Ugye volt egy Jackim, az volt a hátára írva, hogy az Isten halott. De most biztos néznek a testvérek, hogy valaki, akit úgy ismerünk, hogy lelkész, és azt mondta valamikor, hogy az Isten halott. És akkor ott abban az imádságban meg kellett valami, Uram, itt a dolgok fordítva vannak. Én vagyok a halott, te vagy az élő, de támasz föl engem életre. Igen, Mit mondok én? Hogy ismerem meg? Megismertem már úgy őt, mint aki föltámaszt engem a halottaimból. Nem csak az utolsó napon, hanem most. A lelki halottaimból. Vagy ismerem úgy őt, mint pásztort. Jézus mondta, én vagyok a jó pásztor. És tényleg ő jó pásztor a számomra? Tehát, ha megkérdeznék, mit felelnék én? Másrészt ne arra gondoljunk, hogy jaj, hát én nem tudok beszélni, és hát mit is mondjak meg, jaj, hát főleg a Bibliáról. Persze, ugye amikor azt mondjuk, hogy nem tudunk beszélni, ugye az nem egészen van úgy, mert mindenről tudunk mi beszélni, csak ugye az Istenről nem nagyon, az igéről nem nagyon. De ha már nem megy a beszéd, akkor ugye nem csak szavakban tehetünk mi bizonságot, hanem erőteljes bizonságtétel, és hogy ezt várja az Úr, hogy az életünkkel tegyünk bizonságot. És nagyon nagy felelősség az, hogy hogy láttatom én az én Uramat Jézust. Hogy mutatom be ennek a világnak? Mit látnak Jézusból, az igéből általunk? Hogy oda vonzuk Jézushoz az embereket, vagy inkább eltaszítjuk? Hogy azt mondják, hát ahogy ezek a hívők élnek, na hát kösz szépen. Abból én nem kérek. Ne legyünk őszinték. Legyünk őszinték, hogyha mi is ugyanazt láttatjuk, amit a nem hívők mutatnak, akkor azt fogják mondani, hogy na ne haragudjatok. De inni tudok én Jézus nélkül is. Ahhoz, hogy leígyam magam, ahhoz nem kell Jézus. Ahhoz, hogy minden ünnepen roskadjon az asztal az italtól, mert születésnap van, és bulizni kell, ahhoz Jézus nem kell. Mert ezt Jézus nélkül is meg tudjuk csinálni. Ahhoz, hogy tönkretesszük a házasságunkat, bocsánat, ahhoz se kell Jézus. Az nem kell templomba járni, nem kell úgymond kereszténynek lenni, azt mindenki meg tudja csinálni. De mihez kell Jézus? Ahhoz, hogy a tönkretett életünket helyreállítsa. Hogy kiemeljen a bűnből, és egy új, más, minőségi életet hozzon létre, és adjon nekünk. Tehát, mit láttatok én az emberekkel a hitemből, az Úrral való kapcsolatból? Ugye az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, vagy egy másik fordítás szerint nem vagyok híján semminek. Meg vagyok elégedve. Mivel az Úr a pásztorom, vagyis hozzá tartozom, jó kezekben van az életem, már nem kell aggodalmaskodnom, megelégedett az életem. El tudom mondani, hogy megelégedett vagyok. Annyira szép, amit Pál a Filippiekhez ír, ugye a Filippi levél 4. fejezetében, amikor azt mondja, hogy én meg vagyok elégedve mindennel. Megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Ha kell, tudok bővelkedni, ha kell, tudok szűkölködni. Hát nem óriási dolog. És ez hol ír, honnan írja? Hát nem otthonról, egy telerakott asztal mellől, hanem a börtönből. Hogy meg vagyok elégedve? Hogy nem lázadozok, zúgolódok, hogy Uram, hát én vagyok a te nagy apostolod, hát hogy van ez? Hogy börtönbe kell lenni? Sőt, ha figyeljük, akkor a Filippi beli levélben írja le azt a szót a legtöbbször, hogy öröm és örülök és örüljetek. És ugye azt a levelet a mégis öröm levelének nevezik. Hogy annak ellenére, hogy nincs oka örömre, mégis örül. És ezt el lehet rólunk is mondani, ezt a mégis örömöt, ezt a annak ellenére való örömöt. Hogy talán nincs okom örülni, de örülök, minek örül? Inkább kérdezzük úgy, kinek örül? Hát annak, hogy vele van az Úr. az Úr személyének, a vele való kapcsolatnak örül, mert abból árad az áldás számára. Tehát az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. De kinek a pásztora? A báránynak. És az a bárány nem szűkölködik, akinek az Úr a pásztora. De tegyük fel a kérdést, hogy Dávid így látja magát, bárány vagyok. És az vagyok én is. Az Úr báránya. Tehát hogy leszünk bárányok? Mert eredetileg, hát nem bárányként születünk, ugye? Nem bárány természetként jövünk erre a világra. Ugye ahhoz, hogy bárányok legyünk, valami nagy változásnak kell bennünk végbe menni. És ugye sokszor ott van, hogy az ember próbál valamit, hogy hát mégis változtasson, hogy szeretne más ember lenni, megpróbál ezt is, azt is, de valahogy úgy van az legtöbbször, mint ahogy az egyik zenekar énekelte, hogy ugye élhetsz akár 120 évig, tanulhatsz életed végéig, de belől nem változol semmit. De tehát bármilyen átnevelés nem használ. Mert a külsőnkön lehet változtatni, csak a szívünkön nem. Vagyis mégis lehet, de azt már nem mi változtatjuk meg, hanem az Úr. Nem, az Úr változtatja meg, ha kérjük. Ugye nagy kísértés, hogy mi próbálunk úgy tenni, mintha megvolnánk. Megvolna ez a változás az életünkben. Ugye Jézus beszél olyanról, hogy vigyázzatok, mert vannak hamis proféták, akik báránybőrbe öltöznek, de belől ragadozó farkasok. Ugye, tehát fölvehetjük a báránybundát, fölvehetjük a vallásnak a bundáját, de az még nem változtat meg. Akkor hogy lehet megváltozni? Hát úgy, az Isten igéje, az Isten szent lelkének a munkája által, ahogy Péter mondja, hogy nem romlandó magból, hanem az Isten élő igéje által születtetek újjá. Tehát újjá születés által lehet az életem más. Lehetek Istennek a gyermeke, vagy most így mondva, lehetek bárány. És aki átéli, hogy most már bárány is az Úrhoz tartozik, akkor megtapasztalja, amit Jézus mond, hogy ne aggódjatok afelől, hogy mit tesztek, miben ruházkodtok, mert tudja, ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, és felszabadít egy aggódás és félelemmentes életre. Mit mond? Ti keressétek először az Isten országát és igazságát. Hát Isten országáért dolgozzatok, ezért vagytok itt, hogy segítsétek, hogy minél több emberhez eljusson az örömhír, a drága győzelmi hír, hogy már lehet megszabadulni a megkötözöttségekből, a bűn, a gonosz hatalmából, lehet Jézussal egy új életet kezdeni. Aztán elmondja, hogy füves legelőkhöz, csendes vizekhez vezet, és ott nyugtat meg. Ugye a füves legelőkön nyugtat engem, vagyis a vele való élő kapcsolatban. De hogy átélem, hogy ő ad nekem nyugalmat, ő ad békességet, hogyan? De jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tehát hív, hogy azokat a terheket, amiket ránk rakott ez a világ, ránk rakott az élet, azt tegyük le. Tegyük le az ő kezébe, és vegyük fel az ő igáját. Ugye az iga azt jelenti, hogy egy olyan eszköz, amiben két állat van befogva. Azt mondja, jöjjetek, vegyétek fel az én igámat, vagyis már nem egyedül fogsz menni, hanem velem együtt. És nem azt jelenti, hogy nem lesznek terhek, nem lesznek problémák, de ezekben a problémákban, terhekben nem egyedül, hanem vele mehetünk. És aztán ugye tovább mondja, még ha halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. És ez úgy sokat jelent, és sokat ad nekem is, és sokaknak, akik hallják, hogy igen, sok mindenen keresztül kell menni a tanítványnak. Ugye Pál apostolnak az élete milyen volt, mennyi küzdelem, szenvedés, persze ez mind az Úrért. De úgy éli meg, hogy ezekben a helyzetekben is az Úrral vagyok együtt. Ugye nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. De nem azért nem félek, mert nincs probléma, hanem mit jelent, hogy még ha halál árnyékának völgyében járok is, te velem vagy. Veled együtt járom meg ezt a völgyet. És nem a félelmekre, hanem az én Uramra nézek. És ez egy nagyszerű ugye, lehetőség. Mert mi nekünk is sok mindennel szembe kell nézni. Egyszer a halál árnyékának völgyében is fogunk járni. De az a kérdés, kivel járom meg? Egyedül vagy Jézussal? Mert ha egyedül, akkor az félelmetes. De ha Jézussal, akkor tudom, hogy ő legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált is. Mert föltámadott a harmadik napon. És hiszem én ezt. Hiszem a nyomorúságokban, hiszem a koporsó mellett, hogy nekem egy győztes Uram van. És hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé Krisztusban és Krisztus által, mert van feltámadás, sőt, vissza fog jönni az övéért. Hiszem én ezt. És így folytatja tovább, hogy ugye vezet engem, aztán vesződ, botod, megvigasztal engem, tehát az övéivel törődik. A pásztor vezeti, hogyan? Azt mondja, ismerik a hangomat. Hallják az én hangomat, és ismerik, és követnek engem. Ugye a keleti pásztor az előtte ment a nyájnak. És szavaival irányította. Ismerem az ő szavát. Akkor tudom követni, ha ismerem az ígét, ha bennem van az íge. Ha élek vele, ha napról napra táplálkozom, ha olvasom, és jó, hogyha úgy olvasom, hogy nem csak azt a kis szakaszt, amit a vezérfonal kijelöl a számunkra, hanem ki tudok nyitni egy bibliai könyvet, és egy fejezetet, vagy akár több fejezetet is egyszerre elolvasok, hogy lássam az összefüggést. Ugye, hogyha kapok egy jó regényt születésnapra, vagy karácsonyra, hát abból nem egy kijelölt néhány sort fogunk elolvasni, ugye? Nem úgy kapjuk, hogy bejelölik, hogy minden nap 10 mondatot olvass el belőle. Kézbe vesszük, és ha jó, ha izgalmas, hát lehet, hogy együltőben elolvassuk az egész könyvet. Van ennyire izgalmas az ige? Hogy tudok belőle minél többet? Vagy van egy jó étel, hát annak nekiülünk, és bepakolunk belőle. Be tudok itt pakolni? Az ígéből? Ha arra gondolok, hogy hát az ige, az az Isten szerelmes levele. Nem tudom, a jelenlévők voltak-e szerelmesek? Vagy akár most azok? És hogyha a szerelmétől kapott egy levelet, mondjuk abban a régi korban, amikor még nem volt SMS, meg e-mailkel, meg nem tudom micsoda, hanem tényleg papírra vetettük a érzelmeinket, a gondolatainkat, akkor hogy olvastuk el? Jaj, hát nincs nekem időm erre. Ugye, hanem faltuk, és újra elolvastam, és újra, miért? Mert a szerelmem írta. És minden szava fontos. És én szeretem Jézust. És ha itt tekintek rá, hogy az az Isten írta ezt a levelet, aki szeret engem, akkor ott van bennem, hogy még ennyi nem elég. Ugye ezt a meccsen szokták mondani, de tudom-e mondani az igen, még, ugye, passz, fütyül a bíró mindjárt, ugye. Már lehet, hogy hosszabbítás van. Ugye, és de a meccsen ott mondják, ugye? Meg a filmen, most hagyja végig abba. Még egy részt leadnának, nem volna probléma. Ugye? Meg a meccsen. Hát én még nem sok szurkolót láttam, aki kimegy a meccsre, és úgy készül 90 perc, aztán megyek haza. És aztán kiderül, hogy ez történt, az történt, mert eleve a fél idő se 45 perc, hanem 55, meg a másik, jaj, aztán meg még nem döntötték el, hosszabbítás is jön, kimegy haza. Még megvárja a 11-est is. A Isten tiszteleten ott osz nem. Ott osz nem. De van-e bennem ilyen szomjúság? Hogy igen. És hogyha így átjár az ő igéje fontos, akkor átélem, hogy tud vezetni. Fog vezetni engem. De vesződ botod megvigasztal engem. Hogy a vessző és a bot az segítette a pásztort abban, hogy ugye hát a nyájban voltak rakoncátlan juhok, amelyek nem mindig akarták követni a pásztor hangját, mert úgy voltak velem egyelől a pásztor, és azért én okosabb vagyok, hát itt olyan szuperszű csomó van, és elment mellette, és nem hagyja, hogy hát akkor majd én megállok. Ugye, mert ez itt jobb. És mi is vagyunk úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk Istennél, és jobb az a lehetőség. És azt mondja, hogy a pásztorom botjával, a vesszővel irányítja, vagy védi, hogy vigyázz itten le ne es, mert szakadék következik, vagy amelyik el akar csatangolni a botnak a végén lévő kampós résszel, vissza segíti. És az Úr így terel, irányít, vezet, véd, azért adta ide az igéjét, a 10 igét például. A 10 ige, a 10 parancsolat, hát ez egy ilyen védelem, hogy ne zuhanjunk a bűn mélységeibe. Isten gondoskodik, így pásztorol minket, de gondolhatnék a hegyi beszédre is, hogy segíti az életünket, hogy ne kerüljünk bajba, mélységbe. Ugye asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, ugye ez a hozzávaló tartozást jelenti ellenségeim előtt, ugye? Hát sokan azt gondolták, hogy ugye nem változhat meg. Például Máténak, a vámszedőnek az élete. Hogy néztek rá a farizeusok, a papok? Hú, és amikor elindul követni Jézust, és Jézus bemegy Máténak, vagy majd Zákeusnak a házába, akkor ott vesz részt velük egy vacsorán az ellenségeik szeme láttára. Ugye ott mérgelődnek, hogy bűnös emberekkel ül egy asztalhoz, és mit mond Jézus, nem azért jöttem, hogy az egészségeseket hívjam, hanem bűnösöket, mert a betegnek van szüksége orvosra. És így jön, látja a mi szívünk, lényünk betegségét az Úr. És hozzánk jön, tehát hogyha úgy látom, hogy mélységekben vagyok, ne féljek, mert a jó pásztor utánam jön, és vissza akar vinni a nyájba, mert a bárány pásztor és nyáj nélkül elveszik. És ez a hívő életre is igaz. Ha lemaradok a pásztorról, ha kimaradok a gyülekezetből, akkor elkallódok, elsodródok. És mit mond? Bizony jóságot, kegyelmet követ engem az életem minden napján. Milyen csodálatos, hogy az Úr kegyelme és jósága lesz körül, hogy elítélhetne, vagy félretehetne, gondoljunk Jónásra, ellenkező irányba megy, nem teszi, amit Isten mond neki, és lemondhatna róla, hány prófétát elő tudna húzni, és nem teszi, mert fontos neki Jónás szereti, és megbocsát neki, újra kezdheti, hát ezt kínálja nekünk is, De persze nem a végtelenségig, hanem azt mondja, hogy igen, megbocsátok, fölemellek, menj el, de többé ne vétkezz. Vagyis most már menj velem egy új életben. Ugye életem minden napján az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye mi van szívébe az Úr házába való lakozás, vagyis az Úr jelenlétében lenni minél többet, az Úrral lenni minél többet, azt mondja, az életem minden napján. Hát nem tudom, múltkorában ugye eszembe jutott, hogy hát amikor az Úr kirángatott engem az életem nyomorúságaiból, és elindított az új úton, és bevezetett a gyülekezetbe, akkor ott egy héten többször is volt reggeli áhítat a gyülekezetbe, és arra gondoltam, vajon ma, hogy elindítanánk egy reggeli áhítatot, elindulnánk-e? Úgy azt mondja, hogy minden nap az Úr házába. Elindulnék-e? Mert jó nekem az Úrral lenni. Hát adja Isten, hogy mi is Zsoltár által kapjunk útravalót, formálódjunk, és legyen ott az a vágy, mint Dávid szívében, hogy jó nekem az Úrral, és vele szeretnék minél többet lenni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor, és te nem akarod, hogy egy is elvesszen a te bárányaid, a te kicsinyeid közül. Utánuk mész, megkeresed. Még szenvedés, véredés életed árán is. Köszönöm, hogy odaadtad az életed, értem, értünk ott a Golgotán. Köszönöm, hogy utánam is utánam jöttél. Nem hagyhatod, hogy végérvényesen eltávolodjak tőled, hogy bele pusztuljak abba az életmódba, abba a gondolkodásba, amit akkor folytattam. És köszönöm, hogy azóta is hordozol, mert Uram, a te hűséged az végtelen. Köszönöm, Uram, hogy elhordozod az én engedetlenségeimet, nyomorúságos életemet, és magasztallak azért, hogy mindannyiunkat körülveszel ezzel a kegyelmeddel. És kérünk segíts, hogy valóban megismerjünk úgy téged, hogy el tudjuk mondani, hogy ki vagy nekünk. Hogy meg tudjuk, megmerjük vallani, mit jelentesz a számunkra, hogy kinek ismertünk meg téged. És hogy vágyat, Uram, a te igéd után, szomjúságot, hogy ne tudjunk vele betelni, és akkor valóban megtapasztaljuk, hogy ez az ige fog bennünk dolgozni, munkálkodni, ez vezet, ez irányt ad, ez fény, lámpás lesz a sötétségben, és nem fogunk eltévedni, nem tud a gonosz megtéveszteni, becsapni. Köszönjük, Urunk, a te drága kegyelmed, hogy ebbe kapaszkodhatunk, és kérünk te így, formálj minket, s add, hogy bizonságtevő így lehessünk, hogy túl áradjon rajtunk is az evangélium azok felé, akik még nem ismernek téged, vagy még nem is hallottak róla, és kérünk, könyörülj, hogy az életünk is bizonságtétel legyen, hogy ne rossz bizonságtevők legyünk, hanem jók, ami dicsőíti a te nevedet, és kérünk, hogy így maradj velünk, áld meg életünket, add, hogy még este is beletekintsünk a te igédbe, hogy elcsöndesedjünk előtted, de te őrizd meg minket az éjszakában is, te könyörülj embertársainkon, te könyörülj, Uram, ennek a világnak a vezetőjén, különböző népeken, és add meg, hogy meglássák, hogy csak te általad van békesség. Ahhoz, hogy béke legyen ebben a világban, az arc kell, hogy téged fogadjanak az emberek a szívükben, hogy végre elkezdjenek téged követni. Nélküled nincs békesség, Uram. És kérünk, ezzel ajándékozz meg minket, és így maradj velünk a te drága kegyelmeddel. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Alkalmunk végén énekeljük a 705. dicséretünket. Mindegyik verset elénekeljük? Akkor mind az 5 verset énekeljük. Az első vers, maradj velem.
Yeah.